Nagyon szép, jó reggelt! Még mindig itt ülök, a reggelente a ház tetején, a jó kávéval, és ma gondolkozom egy kicsit azon, és ezt előre is hozzamondom, hogy egy bizonyos része ezeknek a gondolatoknak spekuláció, a másik része mondjuk úgy egy aktuális összefoglalás azokról az információkról, ami rendelkezésre áll. Spekuláció azért, mert nincsen meg a konkrét időpont, de a témába az a kérdés, hogy egyáltalán jön-e, azt a kérdést már szinte nem kell feltegyük, mert ennek nagyon nagy a valószínűsége. És a kérdés az, hogy jön-e, és ha igen, mikor a digitális euró.
Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.
Ez a kérdés azért merült fel, mert ha megnézzük, akkor még alig nem is két évvel ezelőtt körülbelül 50%-a a központi bankoknak azt jelezte, hogy elkezdik azt a gondolkozást, hogy milyen formába lehetne a létező devizát digitális formába digitalizálni, tehát digitális formába használni. Ma 2021-ben most már több mint 86% fölött vagyunk, hogy a központi bankok egy úgynevezett CBDC megoldáson gondolkoznak, ez a lerövidítése annak, hogy Central Bank Digital Currency. Habár ebből ugye ki lehetne venni azt, hogy Central Bank, mert ma más fizetőeszköz, deviza, mint központi bankok által kiadott, nem létezik, mint hivatalos törvényekkel alátámasztott fizetőeszköz. Ezért ezt a central bank kérdést ki lehetne venni, és akkor ott vagyunk, hogy digital currency. Ma reggel itt a témából tudatosan az egész kriptoprogramoknak a kérdését egyelőre kihagyom. Ott tovább is feltevődik az a kérdés, és aki már hallgatja a podcastot, az többször hallotta tőlem, hogy véleményem szerint a kriptóknak arra nincsen szükségük, hogy fizető eszközé váljanak. És ez a kép nem tud kialakulni a fejembe, hogy valamikor összeülnek a központi bankok, és azt mondják, hogy oké, akkor mi nem tudunk jobbat, ezért elfogadjuk a bitcoint, mint fizetőeszközt. Itt a lépések mutatják, hogy más irányba mennek a gondolkozások. Alapjában itt is van két tábor, az egyik, aki meg van győződve, hogyha jönnek a digitális fizetőeszközök, akkor ez jót fog tenni a kriptoprogramoknak, mint befektetési kategóriának, mint vagyontároló eszközöknek. De ugyanúgy van a másik csoport is, aki azt mondja, hogy ha jönnek a digitális devizák, akkor ez akár negatív is lehet. Vegyük ezt a részt tehát ki, és beszéljünk arról, hogyha a központi bankok ma digitális megoldást akarnak létrehozni, digital currency, akkor itt alapjában először is mi a cél? Az első cél az, hogy hasonlóan, mint a mai fiat fizetőeszközök, kvázi hatalmuk alatt maradjon, és ez kezelhető legyen ebből a szempontból. És így négy pontot írtam össze, ami lényeges lesz ezekbe a vitákba, amik jönni fognak a következő évekbe, lehet, hogy évtizedbe, de pont az utolsó pont, ami nagyon érzékeny, vagy az utolsó kettő, amiatt hosszú lesz ez a vita, és még a kihívás is nagy lesz az embereknek bebizonyítani, hogy bízhatnak a megoldásokba. Vegyük az elsőt. Az első lényeges pont, amiért gondolkoznak, főleg Európán kívüli központi bankok digitális devizán, az nevezzük egyszerűen a Bahamas effektus. Bahamas. Nem, mint adóparadicsom gondolok most a Bahamasra, hanem a Bahamas összességében több mint 700 szigetből áll, ilyen kisebb szigetek, és a fő probléma az, hogy nincsen meg ezeken a kis szigeteken mindenütt a banki infrastruktúra. Ma ugye létezik már a Bahamas dollár, amely egy az egybe hozzá van kötve az amerikai dollárhoz, és itt a háttérben a Bahamai Központi Bank azon dolgozik, hogy egy coin jöjjön létre, egy digitális coin, amelyiknek érdekes formába passzol valahogy a szigethez, a Karib-szigethez, Sand Coin lenne a neve, tehát homok coin. Egy jó pár hónappal ezelőtt most jut eszembe, hogy egy vicces cikket írtam, egy a fiammal beszélgetve, hogy mi is a kripto témák megoldása, és ott ilyen homok coinról beszélgettünk, akkor még nem volt ez a kezembe, hogy van egy ilyen megoldás, hogy a homok dollár, ami alapjában a funkcióból egy stable coin lenne, tehát ez egy az egybe hozzá van kötve a Bahama dollárhoz, és ez hozzá van kötve az amerikai dollárhoz. Na most ez azért lenne fontos, mert ugye a banki infrastruktúra mindenütt nincs meg a szigeteken, de az embereknek megvan a smartphone-juk, a telefonjuk, és ezzel megvan a lehetőség arra, hogy tudjanak fizetni, annélkül, hogy banki infrastruktúrát kellene felépíteni. Ugyanez a szituáció van másképp Afrikában is, ahol ma már látjuk, hogy az embereknek megvan a telefonjuk, de nincsen banki infrastruktúra, és egy digitális fizetőeszközzel ezt nagyon gyorsan, nagyon hamar meg lehet oldani. És ez érdeke, hogyha globálisan nézzük, a világnak több mint 50%-a nem fér hozzá a mai fizetőeszközökhöz, mert egyszerűen nincsen meg az infrastruktúrája. És ezek olyan regiók, amelyek nagyon erősen fejlődnek felfele, tehát erre megvan a lehetőség nagybanki infrastruktúra nélkül a fizetőeszközöket megoldani. A második a költségek. Vannak olyan tudományos piaci kiértékelések, amik azt mutatják fel, hogy attól függ, hogy mekkora egy gazdaság, 0,2 és 0,6% az éves GDP-nek rámegy csak arra, hogy a mai fizetőeszközöknek az infrastruktúráját fenntartsuk. A biztonság kérdése nagyon drága. Már a bankjegyeknek a maximális biztonságú legyártása, leszerkesztése, hogy ezeket ne lehessen olyan egyszerűen hamisítani. A szállítás, aztán a raktározás, az egész elszámoló rendszerek, csak gondoljunk itt a vendéglátásra. Ha ma telefonokon keresztül tudunk mindenütt fizetni, akkor nem szükséges az a rengeteg kassa rendszer, amit az elmúlt években előírtak, ugye általában szinte minden országban a hatóságok a vendéglátó iparágnak, hogy itt azon keresztül történjenek a számlázások. Ez mind nem lesz szükséges, mert ez megoldható a telefonokon keresztül. Persze, hogy ez azt jelenti, hogy minden számla, minden fizetés az teljesen tisztán látható, hogy ki, mikor, hol fizetett, mit vett meg. Tehát itt a következő, ami jön, ami lehet, hogy nem mindenkinek tetszik, az a teljes transzparencia, mert ha digitális devizákon keresztül fizettünk, akkor nagyon tisztán lehet látni egy vendéglőbe is, hogy mit vásárolt be, mekkora mennyiségekkel, ki mit vett meg, mekkora mennyiségekbe. Az átváltási árfolyamok központilag irányíthatóak. Nincsen egy országban akkor 17 különböző árfolyam, csak mindenki erre még lehet, hogy emlékszik. A régebb még Európában egyik országból a másikba utaztunk, de most, hogyha elmegyünk valahova Európán kívül, akkor általában vagy otthon még vásárolunk fizetőeszközt abból az országból, vagy ha nem, akkor ha megérkezünk a repülőtéren, nos, hogy egyből váltanánk. Nem véletlen vannak ezek a váltó búdék a repülőtéren. Ez a legdrágább formája, ahogy devizát lehet vásárolni. És azután, amikor bemegyünk a városokba, akkor látjuk, hogy 10-20%-kal akár drágábban vásároltuk meg azt a devizát. Emlékszem még arra az időre, mikor régebb édesapámban, ha valahol elmentünk, akkor kiment, azt mondta, hogy oké, akkor meg kell nézze, hogy hol lehet a legjobban váltani. Már ez, hogy hol lehet legjobban váltani, és akkor a nap végére általában valahol olyan helyen váltott, ami nagyon kockázatos volt, semmi hivatalos nem volt mögötte, valahol parkolókon, autók között valahol lehetett kreatívan pénzeket váltani, tehát ez mind megszűnne. És a transzparencia az pluszban még oda is vezet, hogy lehet látni mindenkinek a marzsát. Tehát alapjában a transzparencia ugye az első lépésben az megelemeli a versenyképességet, a verseny lehetőséget, mert akkor lehet látni, hogy ki mekkora marzsokat tesz rá, mekkora nyeresége, és meg lehet nézni, hogy azért, mert ő elkönyvel nekem, elszámol nekem egy bizonyos szintű nyereséget, milyen szolgáltatást kapok ezért. Persze, hogy egy téma marad, ezt hozzá kell mondani, az egész digitális világba, és ez egy elég lényeges téma, ami miatt nem is megy gyorsabban az egész transformáció, az a biztonság. Tehát az a biztonság, ami azért lényeges, hogy az emberek elfogadják azt, hogy a digitális rendszerek, az IT rendszerek, a szoftver, ezek elég biztosak tudnak lenni, és a hackerek nem tudják egyszerűen támadni. És ha támadják is, mert nagy valószínűséggel inkább abba az irányba megyünk, hogy megtörténnek állandóan a vagyon összegeknek a lemásolásai biztonsági rendszereken keresztül, hogy az aktuális rendszert, hogyha hackerek támadják, akkor legyen a lehetőség egy úgynevezett backupra, ahova vissza tudunk térni, és látjuk, hogy oké, abban a stádiumban milyen volt a számlaállása. És pont ez a biztonsági kérdés, ez nagyon-nagyon nehéz lesz a következő években, mert ez lesz a kérdés, hogy kinek fog sikerülni az embereknek bebizonyítani azt, hogy a rendszerekben lehet bízni. A mostani rendszerünkben ugye bíznak az emberek, ez nem máró hónapra, nem évtizedeken keresztül alakult ki, hanem részben évszázadokon keresztül, és még csak visszamegyek egy-két generációval, akkor látom azt, hogy már az, hogy nagymamám annak idején, mint falusi nénike, abba bízott, hogy eladta a gabonát, eladta az árut, és ezt kvázi a vagyont pénzbe tárolta, de valójában hótárolta, hát ott volt a szekrénybe a pénz, de kialakult ez a bizalom, hogy oké, ha átváltottam ezt pénzre, akkor ott tudtam tárolni. Addig aztán, amikor jött majd a hiperinfláció, ugye, és ez annak a pénznek az értékét teljesen elvitte, de akkor nagyon hamar próbálták sokan újra átváltani a pénzt tárgy eszközökbe, tárgy értékekbe, hogy abba tárolják a vagyont. És ezért ez a biztonsági kérdés, ez nagyon lényeges lesz a következő években, erről fogunk a legtöbbet vitatni. Plusz, ami kialakul, amit látunk, hogy fizetőeszköz és vagyontároló eszköz, befektetési eszköz, az nem lesz ugyanaz. Ez az elmúlt évtizedekben így kialakult sok fejbe, hogyha eurón van, akkor az euró az fizetőeszköz, és az euró vagyontároló eszköz is, és egy páran mindig egy pár héttel ezelőtt mondta nekem, hogy ő azzal sporolja meg a költségeket, hogy csak euróba és dollárba tartja a pénzét, mert akkor így nem kell állandóan váltani, mert annak mindig költsége van. És ezért sem fekteti sehova be, mert hogyha kedve van, akkor azzal a pénzzel állandóan tud fizetni is. És ez a kép van nagyon sok ember fejében, hogy a vagyont a fizetőeszközbe tároljuk. Tehát a transzparencia, ez lesz a lényeges téma, biztonság mellett még a következő, mert a transzparencia ugye azt is jelenti, hogy valakinek, én most általánosan ezt úgy nevezném, hogy a hatóságnak, ez mindegy, hogy kit nevezünk erre, biztos, hogy lesznek aztán nagyon sok vélemények, hogy ez Brüsszel, vagy ez a nemzeti hatóság, vagy ez a központi bank. A hatóság erre rálát, hogy ki, hol, mikor, mennyit költött el, vásárolt be, mit tett a pénzével, és alapjában ugye a központi bankoknak ez nem céljuk, nekik mindegy. Egy központi banknak nem az a szerepe, nem az a funkciója, ezért is független, ideális esetben az aktuális kormánytól, az aktuális politikától, hogy a központi bank az nem az embereket ellenőrzi. De hát ugye ez egy lényeges kérdés, hogy melyik országban, hol, mennyire sikerül a központi bankot tovább is, pont ebből a szempontból, a személyes szabadság szemszögéből független pozícióba tartani, hogy ne tudjon egyszerűen bárki belenézni az életünkbe, tehát a személyes szabadság, ez egy döntő téma, és ez az, ami újra és újra felmerül, mikor digitális fizetőeszközökről beszélünk, hogy sokan azt mondják, hogy igen, a papírpénz az még mindig nyomtatott szabadság, mert ott nem tud senki engem ellenőrizni, és ebből látjuk, hogy miért ennyire érzékeny ez a téma. A következő pont az adó. Az adó azért lényeges, mert digitális devizánál egy gombnyomással lehet az adó kérdést kezelni, hogyha digitálisan megvan minden, akkor ez akár azt is fölöslegesé teszi, hogy számlákat össze kelljen állítani, mert egyszerűen csak a telefonon, ha megtörténik egy digitális számla, megtörténik minden tranzakció, akkor egyszerűen ez a számla kivonat. Ez számtalan könyvelőnek, akik havonta, évente rengeteg számlát összehordanak, összeállítják, felsorolják, táblázatokat állítanak össze, Exceleket gyártanak. Ez mind fölösleges lenne, mert egyszerűen azon a számlán keresztül, amelyiken lebonyolódik minden tranzakció, abból lehet látni, hogy mi hova ment, és kész, ezt fel is lehet akár használni egy adóbevalláshoz. De persze, hogyha egy kézbe van minden adatunk, akkor ez a kérdés, hogy ez mennyire fog nekünk tetszeni, mert ha így kvázi nevezzük általánosan hatóságnak, az állam tud mindent, csak gondoljunk abba bele, hogy néha felháborodunk, hogy nagy big tech cégek mennyit tudnak rólunk, és az adatokat esetleg eladják, vagy nem megfelelően használják fel. Hogy néz ki a kép, amikor a kormány, az állam tud rólunk mindent? Európából így rémes szemekkel nézünk Kína irányába, ahol már egy pár lépésben ez közelebb van, és hogyha belemegyünk ebbe, hogy mi mindent tehet egy kormány ezekkel az adatokkal, akkor az az érzésünk, hogy George Orwellnek a 1984 regénye az szinte mindegy ilyen gyermekmesének tűnik. Ő akkor el se tudta képzelni, nem ismert arra gondolni, hogy milyen technikai eszközök tudnak kifejlődni, amivel ez a teljes kontroll nagyon egyszerűen tud megvalósulni, vagy akár tud működni. Tehát ez egy nagyon érzékeny kérdés, de úgy tűnik, hogy ennek ellenére ez jönni fog. Persze a probléma az lesz, amikor egy kormány például tud az adatokat az emberekről, és egy választás után megváltozna a kormány, és ott egészen más érdekszempontok fontosak, akkor mi történik ezekkel az információkkal, ezek hogy lesznek kezelve. Hú, van egy kép, amelyik azt mondaná, hogy nagyon ideális világban ez hogy lehetne megoldani, de tudjuk nap mint nap, hogy az aktuális saját érdekeken túl tekintő ideális hozzáállás nagyon kevés embernél létezik, főleg politikusoknál. És a következő pont az pedig a központi bankoknak a politikája. A központi bankoknak ugye az egyik legfontosabb eszközük a likviditás irányításába az a kamat. Na most egy digitális rendszerbe sokkal egyszerűbb a kamatokat irányítani, sőt, különböző kamatokat is lehet különböző irányba kiadni. Privát embereknek, háztartásoknak más kamat lehet, cégeknek más kamatok lehet. Erről már beszélgettünk, hogy van hangos gondolkozás, hogy például az ESG kérdéseket hogy lehetne megfelelő kamatokon keresztül kedvezőbbé tenni. Egy digitális világban már rég, mit tudom, Észak-Európának az elmúlt években is magasabb kamatszintje lehetett volna, Dél-Európának, ahol segítség kell a felépítésekbe, alacsonyabb kamat lehetett volna, nem kellett volna ez az egy kamat egész eurózónára. Akár a digitális világban lehet a kamatokon keresztül bizonyos iparágakat, befektetéseket, nem kedvező befektetéseket megbüntetni magasabb kamatokkal, fiatalokat, egyetemistákat lehet támogatni például kedvezőbb kamatokkal. Tehát itt nagyon-nagyon széles tud lenni a lehetősége a központi bankoknak ebbe a saját politika irányításába. Tehát itt is ez a téma is szerintem nagyon intenzíven lesz tovább is vitatva, és ezért, mert ez komplex, az egész digitális devizák témája, ezért gondolom, hogy inkább 10, mint 3 évről beszélgethetünk, hogy ez bevezetésre kerül, de kisebb országokban világszerte biztos, hogy jönni fognak egymás után a projektek, a kísérletek, hogy ezekből lehessen tanulni, mielőtt oda kerülünk, hogy nagy gazdasági rendszerek be tudják ezt vezetni. Ezzel remélem, hogy ma reggel így érthető volt, hogy miért mondtam azt, hogy egyik oldalról egy általános tájékoztatás, hogy hol állunk most, hogy van a status quo, mi az, ami hivatalos oldalról is már mint projektekben benne van és a háttérben rejzlik, és hogy a másik oldalról persze, hogy spekuláció is, mert minden spekuláció, amihez nem tudok hozzamondani egy konkrét időpontot, hogy itt és itt alátámasztva ez meg fog történni. De érezzük azt, hogy a téma ma már nem abból a szempontból van vitatva, hogy egyáltalán jön-e, hanem már csak maximum abból a szempontból, hogy mikor. És ha összefoglaljuk, a konklúzió ebből is nekem az, ami tudatosá kell váljon a privát befektetőknek, hogy a napi fizető eszközök azok nem befektetési eszközök. És a befektetési eszközök, a vagyontárolási eszközeim azok persze, hogy nem fizető eszközök. És lehet, hogy kialakul az az ideális helyzet néha véletlenből, hogy az egyik házamat tudom cserélni egy másik lakással, mert éppen azon az áron meg tudunk egyezni, ami passzol, de alapjában ez nem a normális. És nem az, ami életszerű is, tehát van és lesz a napi élethez szükséges tranzakció eszközök, és ez ma még megvan fizikális formában, de ha őszinték vagyunk, akkor a digitális forma már az életünkben van, itt vagyok a tengerparton, és cash pénzt az elmúlt hét alatt, hát hogyha egyszer vagy kétszer kézbe vettem, az túl sok volt, mert digitálisan történik meg a tranzakció, és ez kellemesebb, egyszerűbb. Rengeteg témát fel lehetne sorolni összességébe, tehát valamilyen formában már itt van, ezért közelebb vagyunk a digitális fizetőeszközökhöz, mind ahogy egy páron ezt el szeretnék fogadni. A befektetéseket az teljesen más kategóriákba kell kezeljük, és ehhez Remélem, hogy a mai podcasttal is egy picit hozzájárultam. Kívánok innen tovább is mindenkinek egy nagyon kellemes napot. Várom én a hullámokat. Ha minden igaz, egy olyan 2 óra múlva már olyanok lesznek, hogy újra ki lehet menni hullámot lovagolni. És ezzel is kellemes napot kívánok mindenkinek. A viszonhallása a hónap reggeli kávézat podcastig.
Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston!